Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepre gyűltek össze a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Jászfényszaru település lakosai a város legrégebbi és legnagyobb műemléképületében. Az 1702-ben épült és minden szentek tiszteletére szentelt templomban. A hálaadó szentmisét bemutató Ternyák Csaba érseket Kollár Csaba az egyházközség képviselőtestületének elnöke köszöntötte. Az ünnephez két fontos momentum is kapcsolódott, megújult a templom torony sisakja. Másrészt 10 éve került a helyi általános iskola az Egri főegyházmegye fenntartásába. A főpásztor a szőlőtő és a szőlővesző hasonlatát állította prédikációja középpontjába. Jézus a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesző, ami csak akkor marad életben, és csak úgy tud gyümölcsöt teremni, ha rajta marad a szőlő tövén. Mi pedig, ha az imádság, a jó cselekedet és a közösség ápolása révén élő kapcsolatban maradunk Jézus Krisztussal, aki a szeretet gyakorlásában és az áldozatvállalásban példát mutatott nekünk. Európai uniós és állami forrásból újabb vidéki munkahelyi bölcsödék létrehozását támogatja a kormány. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára 60-ban. Kon Zsófia a 60-i kórház munkahelyi bölcsödéjében elmondta, az 1,3 milliárd forint keretösszegű program részletei már megtalálhatók a pályázat.gov.hu honlapon. A támogatási kérelmek benyújtására a nyár folyamán lesz lehetősége az igénylőknek. Jelezte, egy vagy két, legfeljebb 8, illetve 16 férőhelyes csoportszoba kialakítására lehet pályázni a vidéki településeken. A támogatás összege kedvező elbírálás esetén csoportszobánként 27 vagy 33 millió forint is lehet, tette hozzá. 25 évvel ezelőtt indult el a magyarországi ökoiskola program, amelynek idei ünnepségén 171 oklevelet és 105 örökös ökoiskolai oklevelet adtak át. Így a 2025-26-os tanévtől már minden harmadik tanuló ökoiskolás, hangzott el Dunakeszin a címek átadási ünnepségén. Tuson Bence igazságügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője a rendezvényen elmondta, fontos a gyermekek nevelésénél, hogy szeressék a virágokat, fákat, és gondoljanak mindenre úgy, hogy nem csak esztétikai szépséget képviselnek, hanem ez maga a jövő. Maruzsa Zoltán a belügyminisztérium köznevelési államtitkára arról beszélt, hogy 25 évvel ezelőtt több mint 20 iskolával indult útjára a magyarországi ökoiskola program, amely az első 5 évben 150 iskolára bővült. Erre a tanévre pedig már 1400 fölött van az ökoiskolák száma, az örökös ökoiskola státuszt pedig 845 iskola érte el. A gyermekek panaszmentes gyógyulásához, gyógyításához kíván támogatást nyújtani a Belügyminisztérium integrált jogvédelmi szolgálata. Ennek része az az interaktív betegjogi foglalkoztató füzet, amelyet az idei gyermeknap alkalmából készítettek az egészségügyi ellátásban részesülő gyermekek, hozzátartozóik, illetve az egészségügyben dolgozók számára, közölte a tárca jogvédelmi biztosa Budapesten. Novák Krisztina a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet épületében megtartott tájékoztatón. Egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a tájékoztatáshoz való jog a harmadik leginkább érintett betegjog. A megfelelő kommunikáció elsősorban azért segíti nagyban a gyógyulást, mert így a beteg tisztában van a betegség lefolyásával, a terápiás lehetőségekkel, illetve az orvosnak is joga van ismerni a kórelőzményeket, a beteg életvitelét, valamint azt, hogy milyen gyógyszereket szed. Felidézte, tavaly indították el az Értsük jól egymást kampányt, ami újabb mérföldkőhöz érkezett, az Értsük mi is jól egymást szlogennel most kiadott betegjogi foglalkoztató füzet ezt a nevet viseli. Június 1-én a Nemzetközi Gyermeknapon játékos délutánra várja a családokat az UNICEF Magyarország a budapesti Kastner Community közösségi térben. A rendezvényt a szervezet fiatal nagykövetei álmodták meg, és ők lesznek a házigazdák is. A közleményben kiemelték, ez a nap egyszeri lehetőség lesz arra, hogy láthassa a közönség Altai Margit meseírónak, számos pöttyös könyv és lányregény szerzőjének különleges babagyűjteményét is. Végül az időjárásról. A csapadékgócok az éjszaka első felében lecsengenek, csökken a felhőzet. A legtöbb helyen derült, gyengén felhős lesz az ég. Északkeleten maradhatnak felhősebb körzetek. Az északnyugati északi szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Domán Vivien hírszerkesztő, Bérincsik Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánunk önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Dümá a Három testőr című írásának 6. részét hallgathatják meg. Ezt követően Közelkép című portré műsorunkban dr. Hidán Csaba László régi történész harcművészet oktatóval beszélgetünk. A 21 órai híreket követően a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkat hallgathatják meg, ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján. Móricz Zsigmond háború ellenes novelláját, a szegény embereket ismerhetik meg dr. Hanisné Petróval írja magyar tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben két témával várjuk önöket. Elsőként beszámolunk arról, hogy Sátoraljaújhelyen megrendezték a Szentlélek szemináriumot. Majd beszélgetést hallanak a dr. Petkovics Tamás díjban részesült Gonda Antal Gáborné nyugalmazott szociális intézmény vezetővel. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Néri Szent Fülöpről és Szent II. János pápápáról beszélget Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de a sötét is ez a világ, valahogy szebb a te szemeden át. Apró dolgok veled ezek, a közös csend, ha belé feledkezek. Az a úton fáradtan, nem várok hulló csillagra, már kívántam. Miért minden is tudunk róla, kicsit elmosódva, elámosodva, és a fél, hogy az idő elfújna, attól ne félj, én beléd szeretek majd.
Újra és újra és újra és újra és újra.
Csak forgunk, nem húzd az élet súlya. Csak forgunk.
Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de a sötét is ez a világ, valahogy szebb a te szemeden át. Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de a sötét is ez a világ,
valahogy szebb a te szemeden át.
Jártam a világot, hogy tudjam, az a sok jó benne hol van. Kerestem a szemeden át, hogy neked mitől szép a világ. Az élet nem olyan a szívedhez, nem szól előre, hogy milyen lesz. Csúszik a jövő egyre közelebb, de együtt sose leszünk öregek. Miért minden is tudunk róla, kicsit elmosódva, elámosodva, és a fél. Itt lesz 20 év múlva ez a dal, és akkor is nekünk szól majd.
Újra és újra és újra és újra és újra. Csak forgunk, nem húzd az élet súlya. Csak forgunk.
Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, messze még világos, de a sötét is el.
és újra.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című írásának 6. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas, a Három testőr.
Az esemény nagy port vert föl. Trévi úr szemtől szembe lehordta, a hátuk mögött megdicsérte testőreit, mivel azonban percet sem veszíthetett, és nyomban értesítenie kellett a királyt, halogatás nélkül a Louvre-ba ment. De túl későn érkezett. A király már bezárkozott a bíborossal. Trévi úrral közölték, hogy 13. Lajos dolgozik, és pillanatnyilag senkit nem fogad. Este újabb kísérletet tett, kártyaparti közben kereste fel a királyt. Ő felsége éppen nyerésben volt, ez igen jól esett Kabzsi természetének, madarat lehetett volna fogadni vele. Alig, hogy megpillantott a Trévi urat, tüstént feléje kiáltott. Jöjjön csak, jöjjön, kapitány uram! Hadd mossam meg a fejét! Bizonyára tudja már, hogy ő eminenciája bepanaszolta a testőreit, méghozzá oly elkeseredetten, hogy szinte beteg lett tőle, teringettét. Szép kis fene gyerekek az úr testőrei, mint egy szálig kötnivaló gazember. A világért sem, felség, felelte Trévi, mert az első szempillantásra fölmérte, milyen fordulatot vesz a dolog. Világért sem, sőt, ellenkezőleg, mind olyan akár egy falatkenyér, mind csupa ma született bárány, és a fejem teszem rá, hogy egyetlen kívánságuk van csupán, felségedet szolgálni, valahányszor kardot rántanak. De sajna mindig beléjük kötnek a bíboros úr gárdistái, és ők, szegények, már csak a zászló becsületért is kénytelenek védekezni. Figyeljék csak, figyeljék, mit mond a derék Trévi, szólt a király. Azt hihetni az ember, hogy valamelyik apáca kolostorról beszél. Szavamra a kapitány, nem is tudom, miért nem kérem vissza a megbízatását. Legszívesebben átadnám Simoró kisasszonynak. Úgyis éppen most kérte, hogy zárda főnöknő lehessen. De téved, ha azt hisz, hogy minden szavát elhiszem. Tudja, Trévi úr, hogy igazságos Lajos a nevem. Várjon csak, mindjárt minden kiderül. Éppen felséged igazság érzetébe vetem minden bizalmat, épp ezért türelmesen és nyugodtan várom felséged döntését, tegyen tetszése szerint. Helyes uram, csak várja, mondta király, nem váratom sokáig. Épp akkor fordult a kártya szerencse, és mint hogy a király iménti nyeresége egyre fogyott, jó kifogás volt neki Trévi úr érkezése, és azon nyomban, ha szabad egy kártyás szakkifejezéssel élnem, melynek bevallom, nem ismerem az eredetét, Nagy Károlyt játszott, vagyis kisvártatva felállt az asztaltól, zsebébe söpört az előtte heverő pénzt, melynek javarészét a bíborostól nyerte, és így szólt. La vie vie, kérem, vegye át a helyem. Fontos beszédem van Trévi úrral. Persze, 80 arannyal léptem ki, tegyen be ugyanennyit, hogy a vesztesnek ne legyen ok a panaszra. Első az igazság. Azután Trévi úr felé fordult, és félrevont az egyik ablak mélyedésbe. Szóval azt mondja uraságod, szólalt meg, hogy ő eminenciál gárdistái kötöttek bele a testőreibe? Igen, felség, akárcsak máskor is. De hogyan kezdődött a dolog? Mert tudja a kapitány uram, a bírónak az a dolga, hogy meghallgassa mindkét felet. Hogy kezdődött? Egészen egyszerű és természetes módon. Három legjobb katonám, felséged ismeri is mind a hármat név szerint, és nem egyszer méltányolta már lelkes hűségüket, mert nyugodtan mondhatom szívük egyetlen vágya, hogy a király szolgálják. Szóval három legjobb katonám, Athos, Porthos és Aramis. Mulatni indultak egy gászkonyi nemes úrfival, akit épp aznap mutattak be nekik. Ha jól tudom, Saint-Germainbe lett volna kirándulás, és ők a sarutlan karmelitáknál beszéltek meg Talhákát, amikor megzavarták őket Gissák, Cahusac és Bicara urak, meg két másik gárdista. Nyilván nem azért jelentek meg ott ilyen népes társaságban, hogy a párbaj jelenetek csorbítatlanságát védelmezzék. Na lám csak, nem is olyan valószínűtlen, mondta a király. Minden bizonnyal párbajozni akartak. Ezt nem mondom, felség. Felséged úgy is sejtheti, mit keres öt fegyveres ember a karmeliták kolostorának néptelen vidékén. Valóban, Trévi, tökéletesen igaza van. Amint megpillantották testőreimet, gondoltak egyet. A csapatok közti gyűlölet elfeledtette velük egymás közötti gyűlöletüket, mert felséget bizonyára jól tudja, hogy a testőrök, mint a király és csak is a király emberei, természettől fogva utálják a gárdistákat, a bíboros úr éveit. Igaza van, Trévi, igaza van, szólt mélabúsan a király. Higgyel, igazán szomorú, hogy Franciaország két pártra szakad, két feje van, de higgyel, Trévi, ez nem tart sokáig. Szóval azt mondja, hogy a gárdisták kötöttek bele a testőrökbe? Azt mondom, valószínűleg így történtek a dolgok, meg azonban nem esküszöm felség. Felsége tudja, mi nehezen deríthető ki az igazság. És akiből hiányzik az a csodás ösztön, mert 13. Lajosra ruházza az igazságos nevet. Na jól van, Trévi, de testőrei ugye nem voltak egyedül. Egy gyerek is volt velük. Igen, felség, sőt, egyikük sebesülten ment oda. És a király három testőre, köztük egy sebesült, meg egy gyerek, nem csupán megállta a sarat a bíboros úr öt legfélelmetesebb gárdistájával szemben, hanem az ötből négyet le is terített. Hisz ez valódi győzelem, kiáltott fel örömtől ragyogva a király, teljes győzelem, úgy van felség, olyat, amilyet a Szíj hídnál arattunk. Azt mondja, négy ember, köztük egy sebesült, meg egy gyerek. Még legénynek sem egészen nevezhető, és oly példásan viselkedett ez alkalommal, hogy bátorkodom felséget figyelmébe ajánlani. Mi a neve? D'Artagnan felség. Egyik legrégibb barátom fia, apja a felséget dicső emlékezetű atyával harcolt a vallásháborúban. És azt mondja, hogy a fiatalember derekasan viselkedett. Mesélje csak el, Trévi, tudja, mennyire szeretem a háborús históriákat, a csetepatékat. Azzal 13. Lajos király csípőre tette a kezét, és büszkén megpödörte a bajszát. E felség, folytatta Trévi, mint már említettem, D'Artagnan úr szinte még gyerek, és mivel nem részesülhetett abban a kitüntetésben, hogy testőr legyen, polgári ruhát viselt. A bíboros úr gárdistái látták, milyen fiatal. Látták, hogy nem tartozik a csapathoz, ezért felszólították, vonuljon vissza még a támadás előtt. Szóval maga is látja, Trévi, szakította félbe a király, hogy ők voltak a támadók. Tökéletesen igaz felség, semmi kétség nem fér hozzá, tehát felszólították, hogy távozzon. Ő azonban azt felelte, szíve szerint testőr, élete és vére felségedé, tehát a testőrurak mellett marad. Derék fiú, dörmögte a király, és velük is maradt. Felséget pedig oly kemény kötésű lovagot szerzett személyében, hogy azt a szörnyű vágást, mely annyira kijössz a sodrából a bíboros urat, éppen nekik köszönheti Zsisszák úr. Ő sebeztenek Zsisszákot, kiáltott fel a király. Ez a gyerek hihetetlen, Trévi. Úgy igaz, ahogy mondani bátorkodom. Zsisszákot, a királyság egyik legjobb kartforgatóját? Bizony, felség, ez egyszer emberére talált. Látnom kell ezt a fiú, Trévi, feltétlenül, és ha szerétethetem, foglalkozom majd a dologgal. Mikor kegyeskedik fogadni felséged? Holnap délben, Trévi. Egyedül őt hozzam ide? Nem, hozza magával mind a négyüket. Egyszerre mondok nekik köszönetet. A hűség ma ritka madár, Trévi, és a hűség jutalmat érdemel. Délben, felség, a Louvre-ban leszünk. Pszt, a hátsó lépcsőn, Trévi. A hátsó lépcsőn. Nem fontos, hogy a bíboros megtudja. Igenis, felség. A rendelet mégiscsak rendelet, Trévi, ugyebár, és az a párbaj tulajdonképpen tilalmas. Azonban ez az összecsapás, felség, sehogyan sem fér el a szokásos párbajok keretei közt. Ez valódi rajtaütés, amit az is bizonyít, hogy a bíboros öt gárdistája állott szembe három testőrömmel és D'Artagnan úrral. Való igaz, Trévi, szólt a király, azért mégiscsak a hátsó lépcsőn jöjjenek. Trévi elmosolyodott, de már az sem volt csekélység, amit eddig elért, a növendék fellázott nevelője ellen. Tisztelettel üdvözölte hát a királyt, és engedelmével távozott. A három testőr még az este megtudta, milyen kitüntetés vár rájuk. Régóta ismerték a királyt, meglehetősen hidegen is hagyta őket az ügy. D'Artagnan gaszkonyi képzelete azonban lángra lobbant. Egész éjszaka ragyogó álmokat szőtt, és biztosra vette, hogy kezében a szerencse. Reggel 8-kor már Athos lakásán volt. Felöltözve és indulásra készen találta a testőrt. Csak délre szólt a meghívás a királyhoz, ezért Athos megbeszélte Porthosszal és Aramisszal, labdáznak egyet a Luxemburg palota istállói közelében, egy kocsma udvaron. Athos D'Artagnant is meginvitálta, ő pedig bár nem is konyított hozzá, és még sosem játszott, elfogadta a meghívást. Még 9 óra sem volt. Délig amúgy sem tudott volna mihez kezdeni az idejével. A két testőr már ott volt, és javában röpítette a labdát. Athos mestere volt minden gyakorlatnak. D'Artagnannal együtt elfoglalta a túlsó oldalt, és mérkőzésre hívta barátait. Azonban jól lehet balkézzel játszott, az első mozdulatra megérezte, hogy sebe még túl friss az ilyen testmozgáshoz. Így D'Artagnan egyedül maradt, és mivel közölte, hogy nem érzi magát elég ügyesnek, és ezért szabályszerű mérkőzést nem is játszhat, csupán ide-oda haigálták a labdát, de nem számolták a pontokat. Porthos herkulesi tenyere ekközben egyszer túl közel repítette D'Artagnan arca mellett a labdát. A fiatalembernek átvillant az agyán, hogy ha kevesebb szerencséje van, és a labda eltalálja, minden bizonnyal a füstbe ment volna a kihallgatása, olyan állapotban nem mutatkozhatott volna a király előtt. Pedig Gascogne képzelet a nagyban dolgozott. Úgy gondolta, egész jövője e kihallgatáson áll vagy bukik. Így hát udvariasan megköszönte Porthosnak és Aramisnak a játékot, azzal, hogy akkor folytatja, ha elég erős ellenfelük lehet. Azzal helyet foglalt a körfolyosón a kötél mögött. A nézők sorában az eminenciás úr egyik gárdistája is jelen volt, és ez sajnálatos következményekkel járt D'Artagnanra. A gárdista epéje még egyre fort bajtársainak tegnapi veresége miatt, és megfogadta, hogy mihelyt teheti bosszút áll. Úgy érezte, most jött el az alkalom, és eszókkal fordult szomszédjához. Nem csoda, hogy megijedt a labdától a fiú. Biztosan testőrinas. D'Artagnan visszafordult, mint a kígyó marta volna meg, és merően ránézett a szemtelenkedő gárdistára. Felőlem ugyan a szemét is kinézheti, fiacskám, mondta erre a gárdista, és pimaszul megpödört a bajszát. Amit mondtam, megmondtam. Méghozzá nagyon világosan, fölösleges minden további magyarázat, felelte halkan D'Artagnan. Kérem hát, kövessen. Mikor? Kérdezte éppoly gúnyosan a gárdista. Szíveskedjék azonnal. Remélem tudja, ki vagyok. Sejtelmem sincs róla, de nem is érdekel. Öreg hiba, mert ha tudná a nevem, talán nem sietne úgy. Hogy hívják? Szolgálatára Bernajoux. Nos, Bernajoux úr, mondta nyugodtan D'Artagnan, jöjjön, várom a kapuban. Tessék, uram, követem, ne nagyon siessen, uram, ne vegyék észre, hogy együtt távozunk. Abban, amire készülünk, csak zavarna a túl nagy nézők közönség, ugye tudja? Tudom, válaszolt a gárdista csodálkozva, hogy neve csöppet sem hagyja meg a fiatal embert. Pedig talán egyedül D'Artagnan kivételével mindenki ismeri a Bernajoux nevet. Ő is majd mindennapos résztvevője volt a sok csete paténak, melyeket a király és a bíboros 100 rendeletesen fékezhetett meg. Porthos és Aramis annyira belemerült a játékba, Athos meg oly figyelmesen nézte őket, hogy észre sem vették, amikor fiatal cimborájuk eltávozott. D'Artagnan, amint ő eminenciája gárdistájával megbeszélte, a kapuban várt. Egy perc múlva ellenfele is csatlakozott hozzá. D'Artagnannak minden perce drága volt, hiszen délben kezdődött a királynál a kihallgatás. Körülnézett tehát, látta, hogy az utca néptelen. Szavamra, mondta ellenfelének, örülhet, hogyha Bernajoux is a neve, csupán egy testőrinassal gyűlt meg a baja, de ne féljen, én is megteszem, amit tőlem telik, elő a kardot. Azt hiszem, nem a legjobban választjuk ki a helyet, válaszolt D'Artagnan kihívására a másik. Sokkal jobb volna a Saint-Germain apátság mögött, vagy a barátok rétjén. Ezt én is bölcsen tudom, felelte D'Artagnan, de sajnos kevés az időm, délben várnak valahol. Kardra, hátgárdista úr, kardra! Bernajoux nem olyan fából faragták, hogy megvárja, amíg megismétlik neki a bókot. Már meg is villant kezében a kardja, ellenfelére sújtott, és remélte, hogy megfélemlíti, hisz oly fiatal a legényke. D'Artagnan azonban már tegnap átesett a tűzkerességen, vadonatú győzelmét élvezte, és előre sütkérezve a királyi kegyben, feltette magában, hogy tapottat sem hátrál. A két penge tehát markolatig összefonódott. Mivel D'Artagnan szilárdan állt a sarkán, ellenfele lépett hátra. D'Artagnan azonban felhasználta a pillanatot, amikor Bernázsú elmozdult, és kardja kitért a vonalból, kitépte magát, vágott és vállon talált ellenfelét. Ugyanebben a pillanatban most már D'Artagnan lépett hátra, és felemelte a kardját. Bernázsú azonban oda kiáltott, hogy nem történt semmi, vakon feléje sújtott, és D'Artagnan pengéjébe rohant. De el sem esett, fel sem adta harcot, hanem látrémúj palotája felé hátrált, ahol egyik rokona teljesített szolgálatot. D'Artagnan pedig, mivel maga sem tudta, milyen súlyos ellenfele második sérülése, fürgén követte, és harmadik döfése minden bizonnyal végzett volna vele, ha az utcáról felharsanó kiáltozást le nem jut a labdaházig. Meghallott ezt a gárdista két cimborája, akik az imént tanúi voltak az összeszólalkozásnak D'Artagnan és a gárdista között. Majd azt is látták, hogy a szóváltás után eltávozik. Ezek most kivont karddal előre rohantak a kocsma udvarából, és a győztesre támadtak. De már is ott termett Athos, Porthos és Aramis, és amikor a két gárdista szorongatni kezdte fiatal bajtársukat, visszavonulásra kényszerítették őket. E pillanatban Bernázsú összeesett. A gárdisták pedig, mivel négy ellen csupán ketten maradtak, segítségét kiáltoztak. Ide a trémuiból! A kiáltozásra minden épkézláb ember kitódult a palotából, a négy szimbolára rontott, mire azok is kiabálni kezdtek. Ide, testőrök! Ez a segélykiáltás rendszerint nem maradt eredménytelen. Mindenki tudta, hogy a testőrök a bíboros ellenségei, és mindenkinek tetszett, hogy utálják a bíborost. Ezért valamennyi alakulat gárdistái, ha csak, amint Aramis nevezte, nem a vörös herceg parancsolt nekik, többnyire a király testőrei mellé álltak az efféle csetepatékban. Éppen arra járt három királyi gárdista Dizis Arthur századából. Ketten már is a négy szimbora segítségére siettek, a harmadik pedig Trévi úr palotája felé rohant, kiáltozva: ide, testőrök, ide! Trévi úr palotájában, mint mindig, most is nagy volt a nyüzsgés. Azonnal rohant mindenki, hogy bajtársaiknak segítsenek. A tusa mind nagyobb méreteket öltött, de a testőrök oldalán volt az erő. A bíboros gárdistái és Látrémúj úr emberei a palotába kényszerültek, és még épp elég jókor bezárták a kapukat, nehogy ellenségeik velük együtt betörjenek az épületbe. A sebesültet már ezt megelőzően odavitték, méghozzá, mint említettük, igen gyatra állapotban. A testőrök és szövetségeseik között forpontra jutott a hangulat. Már azon tanakodtak, mivel torolják meg Látrémúj inasainak pimasságát, amiért rátámadtak a király testőreire. Legjobb volna, javasolták egyesek, a palotát felgyújtani. A lelkes javaslat lelkes visszhangra talált, amikor szerencsére 11-et ütött az óra. D'Artagnan és cimborái hirtelen észbe kaptak, hogy közeledik a kihallgatás. Sajnálták volna, ha a jó tréfából kimaradnak, ezért lehűtötték a felhevült kedélyeket. Mindössze néhány követ hajítottak a kapukra, de eredménytelenül. Akkor elunták. Közben azok, akiket vezető szerep illetett volna meg a támadásban, amúgy is ott hagyták a csődületet, és Trévi úr palotája felé siettek. A kapitány már tudott az újabb zeneboráról. Éppen várta őket. Azonnal a Louvre-ba, mondta, azonnal. Persze sem veszíthetünk. Jó volna, ha tüstént beszélhetnénk a királlyal, mielőtt a bíboros beszámol neki a történtekről. Azt kell mondanunk, hogy a mai eset a tegnapi következménye, és akkor mindkettőt el is intéztük egy füst alatt. Trévi úr négy embere kíséretében a Louvre felé haladt. Ott azonban legnagyobb ámulatára közölték vele, hogy a király szarvasvadászatra ment a Saint-Germain-i erdőbe. Trévi úr kétszer is elmondatta magának a hírt, amint kísérői látták, arca mind jobban elkomorult. Már tegnap is tudta ő felsége, hogy ma vadászat lesz, kérdezte. Még nem, excellenciás uram, felelt az inas. Reggel jelentette a fővadászmester, hogy az éjszaka sikerült ő felsége számára egy szarvast felhajtani. Ő felsége először azt felelte, nem megy, de azután nem tudta megtagadni magától a várható szórakozást, és reggeli után útnak indult. Találkozott ő felség a bíborossal? Kérdezte Trévi úr. Több, mint valószínű, válaszolta az inas, mert reggel befogták a lovakat ő eminenciája hintójába, és amikor megkérdeztem, hová megy, azt válaszolták Saint-Germainbe. Megelőzött, mondta Trévi úr. Uraim, este keresem fel a királyt, de nem ajánlom, hogy a látogatással az urak is megpróbálkozzanak. Bölcs tanács volt, főképpen, mert olyas valakitől származott, aki nagyon is ismerte a királyt. A négy fiatalember nem is próbált ellent mondani. Févéi úr felkérte őket, térjenek haza, s várjanak, majd értesíti őket. Févéi úr visszament palotájába, és arra gondolt, előnyt kell nyernie, ezért legjobb, ha ő nyújtja be a vádat. Egyik szolgájával levelet küldött Látrémúj úrhoz, és megkérte a herceget, adja ki a bíboros úr gárdistáját, és dorgálja meg embereit vakmerőségük miatt, amiért megtámadták a testőröket. Csak hogy Látrémúj úr minden tudott már istálom mesterétől, aki, mint említettük, Bernázs úr rokona volt. Azt hiszem tehát az inassal, hogy jogszerint sem Trévi úr nem panaszkodhat, sem testőrei, hanem csak is ő, hiszen az ő embereit rohanták meg a testőrök, és az ő palotáját akarták felgyújtani. Se vége, se hossza nem lett volna a két úr között a vitatkozásnak, hiszen mindkettő megmakacsolhatta volna magát, ezért Trévi úr kiutat keresett, hogy pontot tegyen az ügy után. Személyesen fölkereste Látrémúj urat. El is ment palotájába, és bejelentette magát. A két nemes úr udvariasan üdvözölte egymást, mert mindegyik nagyra becsüléssel, ha nem is barátsággal tekintett a másikra. Jellemes, bátor ember volt mind a kettő, és minthogy Látrémúj úr protestáns ember lévén nem nagyon érintkezett a királlyal, nem is tartozott semmilyen párthoz, és ezért társadalmi kapcsolataiban többnyire igen elfogulatlan volt. De bármilyen udvariasan fogadta is vendégét, ezúttal hűvösebben bánt vele a szokottnál. Uram, kezdte Trévi úr, mindketten úgy érezzük, hogy panaszunk van egymásra, ezért személyesen jöttem el, hogy közösen tisztázzuk ügyünket. Kész örömmel, felett Látrémúj úr, de figyelmeztetem, hogy pontosan tájékoztattak, és uraságot testőrei a hibásak. Uraságot sokkal igazságosabb és higgadtabb, szólt Révi úr, mint hogy el ne fogadná azt, amit javasolni akarok. Uram, várom javaslatát. Hogy van uraságod istálomesterének rokona, Bernázsú úr? Köszönöm rosszul, uram. Nem csupán a karján érte döfés, ez nem különösebben veszélyes, hanem egy másik szúrás a tüdejét járta át, és az orvos azt mondja, minden rosszra felkészülhetünk. Eszméletén van a beteg? Teljes mértékben. Beszélni tud? Nehezen, de tud. Nos, uram, menjünk be hozzá, kérjük meg Isten szent nevére, hisz talán nem sokára ítélőszéke elé kerül. Mondj el őszintén, mi az igazság. Legyen ő a bíró saját ügyében, amit ő val, uram, egy szóig elhiszem. Látrémúj úr gondolkodott egy pillanatig, azután beleegyezett. Nehezen várhatott volna ennél észszerűbb javaslatot. Mindketten lementek a sebesült szobájába. Amikor a gárdista meglátta, hogy két ilyen előkelő úr jön hozzá látogatóba, megpróbált feltápászkodni, azonban túl gyenge volt, kimerített az erőfeszítés, és csak nem eszméletlenül hanyatlott vissza. Látrémúj úr melléje lépett, illatszeres üvegcsét szagoltatott vele, és ez magához térítette. Trévi úr most Látrémúj urat kérte meg, hallgassa ki a beteget. Nem akarta azt a látszatot kelteni, mintha személye befolyásolhatná a sebesültet. Trévi úr számítása bevált. Bernázsú élethalál közt ingadozott, és eszébe sem jutott, hogy bármit is elhallgasson az igazságból. A valóságnak megfelelően elmondotta a két úrnak a dolgot úgy, ahogy történt. Trévi úr csupán ennyit akart. Gyors felépülést kívánt Bernázsúnak, elköszönt Látrémúj úrtól, palotájába tért, és azonnal üzent négy barátjának, hogy várja őket ebédre.
Dumas a Három testőr című írásának 6. részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban dr. Hidán Csaba Lászlóval beszélgetek, aki régésztörténész és harcművészet oktató. Jelenleg a Heves megyei Ecséden megrendezésre kerülő motoros búcsún ültünk le, és egy kicsit beszélgetünk. Tisztelt doktor úr, milyen apropóból van most itt meghívva ön a mai rendezvényen?
Egyrészt, mivel már jártam régebben is a motoros találkozón búcsúba, és régebben más történelmi korszakról tartottam előadást, most pedig úgy gondoltuk, hogy illő dolog lenne megemlékezni második Rákóczi Ferenc szabadságharcáról, és a kuruc fegyverzetet mutattam be, harceljárásokat, viseletet, és általában a szabadságharcról szólt az előadásom.
És hogyan élte meg a mai napot? Ugye az idő az így hűvös, meg ugye ma munkanap is van, sajnos nem tudtak annyian részt venni, mint szoktak, de összességében önnek mi a véleménye a mai napról?
A hűvös időnek én azért örültem, mert rajtam van egy rekonstruált kuruc tisztiruha, nehéz brokátból készült, hiuszprémes gallérom van.
Részletesen tessék leírni a hallgatóságnak.
A fejemen van egy brokát süveg, amely hiuszprémmel díszített. Süvegen elől van egy forgó, amiben sólyomtollat tűztem, ez jelenti a tisztirangot.
Nagyon különleges.
Természetesen házi szőttes ing van rajtam, posztónadrág és egy oldalt varrott hosszúszárú sárga csizma, barna, de ők úgy mondták, hogy sárga, és a felső ruhán az egy zöld brokádból készült ruha, ugyancsak széles, prémes hiuszgallérral. Pityke gombok zárják a ruhát, amelyek fémből készültek, és hurokkal lehet rágombolni a ruha egyik szárnyát a másik szárnyára. Egy veretes övet viselek, amin van a szabjám, jellegzetes 17. század végi, 18. század elejé szabja. Ugyanoda tűztem a késemet, harci késemet, ami egy tatárharci kés, a kurucok kedvelték a török és tatár fegyvereket. A másik oldalt, jobb oldalt van a tarsolyom, és a másik övre pedig csatoltam föl a pisztolytokot, amibe egy hosszú csövű, ütőkakasos, lovassági pisztolyt tettem. Ezeket a fegyvereket mind használtam a bemutató során, tehát valóban lőttem is.
El is dörrent, igen, ezt én is tanúsíthatom.
Többször, méghozzá motoron ülve is.
Gratulálok.
Azért megpróbáltuk.
Önnek is és a motorosnak is.
Hiszen motoros találkozón vagyunk, akkor legalább motorról is lövök egy kicsit, és a derekamon átvetve pedig a loadingot viselem.
Ez mit jelent?
Töltéstáska. Angolul to load azt jelenti tölteni. És valahogy elterjedt egész Európában, hogy loading az töltéstáska, és még az egyik kuruc énekben, a Csinom Palkó, Csinom Jankóba is van szép sejmes loadingom. Még abba is megemlékeznek. No hát ez a loading benne a lőporszarút, a golyókat és a folytást tartották.
És ezeket ugye, hogy mindennek megvan a jelentősége, amit ön most visel, ezeket a történelem során összegyűjtötte, vagy a mai napon miért pont ezt tetszett fölvenni? Tehát mi ennek a jelentősége?
Hát egyrészt, mivel a kuruc szabadságharcról tartottam az előadást, nyilvánvalóan kuruc vitéznek öltöztem. A felszerelés. Én valójában vagy 35 éve foglalkozom katonai hagyományőrzéssel, régészként, történészként pedig viselettel, fegyverzettel foglalkozom, és harcművészet oktatóként pedig szabjavívás, fokosvívás és lándzsavívást tanulok és tanítom. Én már majdnem 40 éve folyamatosan.
Hát szépből gratulálok. És a hallgatóság, arról mit lehet tudni? Tehát hány éves korosztály, akik az ön szárnyai alatt tanulnak?
Edzésre, gimnazistáktól fölfele, plusz 50-ig járnak. Itt a hallgatóság nagyon tág volt, hiszen volt általános iskolás, és voltak szép korosztályba tartozó emberek is. Valójában, mivel én nem csak beszélek az előadásom során, hanem mutatom, le is játszom, tehát lőttem a pisztollyal, forgattam a fokosbaltát, a csákányfokost, Szabjával, a társammal finoman összecsaptunk, hiszen itt most nem harcszerű mozgás volt, ez egy bemutató.
Igen, ez egy más jelleg, ugye ez inkább a bemutató kategória.
Igen, igen, itt bemutató vívás volt edzésen hetente, amikor nem vagyunk történelmi ruhába beöltözve, hanem modern védőfelszerelést hordunk, egész arcot védő sisakot, kesztyűt, ott erővel csapunk össze. Természetesen a fegyverek nem élesek, hegyesek. Acélból vannak, de nem élesek és hegyesek.
És helyileg hol tetszik tanítani?
Kistarcsán, az úgynevezett kékházba, ez kulturális és élményközpont. Maga a csapat, az aranyszabja, az a Villámtánc Kulturális és Sport Egyesületnek a harcművészet tagozata. És erről annyit szeretnék még mondani, hogy a maga nemében egyedi, hiszen a...
Gratulálok!
Hiszen a Villámtáncnak a vezetője Villám Veronika, ő gyógytornász, manuálterapeuta és tánctanárnő. Na, ő vezeti a tánc részét, illetve a gyógytornát, yeah. Én meg a harcművészeteket. És ez így a mozgás oktatás teljessé válik, hiszen Vera észreveszi, hogyha valakinek valamilyen apró sérülése is van. Nyilván ő gyógytornászként is dolgozik ott.
De akkor önök így kiegészítik ebben egymást.
Pontosan, pontosan. Tehát a mozgás így teljes. Mert úgy tartjuk, hogy lusta testben tunya az elme. Ezt a rómaiak úgy mondanák, hogy épp testben, épp lélek. Egy magyar közmondás így szól, lusta testben, tunya az elme.
És ez így is volt.
Igen.
És az oktatást az csak ön végzi, vagy van, aki önnek segít?
Az edzéseket általában én tartom. Ha valamilyen más munkám van, akkor nyilván a vezető tanítványok bármikor át tudják venni.
Tehát akkor már akik az ön szárnya alatt kinőtték magukat, akkor azok besegítenek.
Bármikor át tudják venni, ők legalább annyira jól vívnak, mint én, és derék fiúk mind. Körülbelül 6-an, 7-en vannak vezető tanítványok. Általában azonban én szoktam tartani, és velem kívül van még néhány táncoktató, akik a táncot tanítják.
És ugye, ha nem itt az ecsédi motoros búcsún, akkor hol tudják önök megmutatni a tudásaikat? Tehát hol tud a közönség önökkel találkozni?
Ahova hívnak, illetve aki rendszeresen szeretne edzeni, az Kistarcsán a Kékházban, tehát kulturális és élményközpont, ott tud jelentkezni, hévmegállóban van, könnyen elérhető, mindössze 34 métert kell gyalogolni.
Hát ez semmi. És szoktok járni ilyen rendezvényekre is, vagy ilyen falunap versenyekre részt szoktok-e venni akár ilyen versenyeken?
Versenyen nem, hiszen a mi harcművészetünk az életszerű, nem nagyon lehet pontozni, nem látványos. Tehát egy valós összecsapás tart akár 8 másodpercig. A néző nem nagyon látna. Tehát teszem azt, hogyha eltaláljuk egymás hüvelykúját, vagy csuklóját, ami egy valós esetben végzetessé válna, bizony. Hiszen egy hüvelykú törés esetén nem tudná többet fogni a fegyverét. Tehát ilyen szempontból nem látványos. Viszont, amikor egy történelmi emléknap esetén meghívnak valahova, akkor történelmi viseletbe és bemutató vívást mutatunk. Általában sok helyre megyünk. Egy héttel ezelőtt Torockon voltam, Erdélyben, a Dunaház szervezésében tartottam olyan címen előadást, hogy Kurucvilág Erdélyben, és mindig kapcsolom a helyi eseményekhez. A torockói, vagy a nagyenyedi.
De ez itt nagyon jó, mert egyrészt egy fantasztikus betekintést nyernek az önök munkásságukból a nézőközönség, akik részt vesznek rajta. Ugyanakkor a történelmi eseménnyel is összefügg ez az egész program, én úgy gondolom.
Pontosan, hiszen az összmagyarság Kárpát-medencei történelme az egyes emberek, vagy egyes tájegységek történetéből áll össze. És az, hogy például Torockai István, ő egy torockói birtokos volt, közébbi birtokos, kuruc sereget vezetett. Na, ő ott harcolt. Mindannyian ismerjük a nagyenyedi két fűzfa történetét, Jókai örökítette meg novellájában, amikor az ottani diákok fegyvert fognak a császáriak ellen. De az egy helyi történet. De számtalan kis helyi történetben áll össze a Kárpát-medencei magyarság történelme. És én ezt mindig szem előtt tartom, hogy fontos, mert mi részei vagyunk ennek. Mi most is. Itt beszélgetünk erről, mi részei vagyunk. És pont úgy részei voltak akkor őseink, nem tudták, hiszen mi csak egy pici része vagyunk az egésznek, de beletartozunk.
Tehát az egész nagy kerékbe, vagy a körforgásba ugyanúgy beletartozik minden apró láncszem.
Igen, igen. És ez nagyon fontos, hogy mindenki érezze, hogy a Kárpát-medencében a Magyarság egységes Trianon meg más sorscsapás ellenére még mindig a magyar nyelv a legnagyobb nyelv a Kárpát-medencébe, és hogyha megszólal valaki a felvidéken magyarul, azt ugyanúgy megértik Erdélybe, a délvidéken vagy Kecskemét környékén. És fontos az, hogy a hazánk, nemzetünk történelmét ismerjük, saját nemzeti kultúránkat, népi kultúránkat ismerjük, és egységbe gondolkodjunk.
Ez úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és nagyon fontos üzenet a hallgatóságnak is, illetve az utókor számára. És ugye a bemutatkozáskor azt mondtuk, hogy régész történész tetszik lenni. Jelenleg milyen munkálatokat végez, vagy mi az, amit megosztana a hallgatósággal?
Na, Károly Gáspár Református Egyetemen tanítok középkori magyar történelmet, hadtörténelmet, és vannak néha ilyen különleges óráim, mint a hadviselés művészete emberi tényezők, katonai pszichológia. Én katona is
nagyon
vagyok.
Különleges.
Jelenleg is katona is vagyok, nyilván tartalékos, nem tényleges, és Koszovóba is voltam, tehát külföldi misszióba is voltam. Az egyik társam, aki volt, ő például többször volt Koszovóba. Tehát itt találkozik az, hogy a végzettségem, mint történész, mint régész, ez nem csak az íróasztal mögött van elméletben, hanem gyakorlatban is. Nem csak beszélek róla hadtörténetről.
Hanem éli is.
Én élem is, csinálom is. Tehát ott voltam Koszovóban, ott például kitűztem Hunyad János harci zászlóját arra a helyre, ahol 1448-ban II. Murád szultán sátra állt.
Ez óriási dolog, szívből gratulálok.
Köszönöm. Régészként pedig az elmúlt években Mongóliában ástam többször. Mongóliában hun temetőket egy magyar-mongol közös program keretén belül a Mongol Régészeti Intézet szervezte, és hun temetőket tártunk föl, archeogenetikai vizsgálatokat is végeztünk. Nyilván én régészként dolgoztam, de volt archeogenetikus, genetikusunk is, és igenis bizonyítani lehet a hun avar magyar folytonosságot. Nem azonosságot, folytonosságot viszont lehet. És minden más ilyen-olyan véleménnyel ellentétben a francia akadémia, a kínai, a koreai és a japán ugyanerre az eredményre jutott.
Tehát akkor ez abszolút egybehangzó. És erről a munkásságáról, vagy erről a projektről, ha lehet így nevezni, kicsit beszélne a hallgatóságnak. Ez pályázat útján valósult meg, ez a mongóliai útja, vagy ez hogyan épült fel?
Természetesen, és ez közös magyar-mongol munka volt. Ez 3 évig tartott. Mongóliában meg is jelent egy kis könyvem erről. Sajnos Magyarországon nem, mert ígéretet kaptam, de aztán nem valósult meg a könyv.
Bízunk benne, hogy a jövőben még hát, ha erre sor kerül.
És kiutaztunk, a mongol fél fogadott, Ulánbátorban néhány napot tartózkodtunk. Ulánbátorban átnéztük a régészeti anyagot, amit már föltártak, és akkor kimentünk vidékre, maga a feltárás helyszínére. Ez Árgunt. Ulánbátortól észak-nyugatra van, szó szerint Árgunt azt jelenti északi település. És ottan tártunk föl egy Krisztus előtt második-első századi hun temetőt, és egy tulajdonképpen világhírű lelet volt, egy öntött vasüst. Öntött vas, koronás talpas üst azért egyedi.
Ez óriási lehetőség, hogy akinek a munkásságában egy ilyen dolog adódik, úgy gondolom, hogy ez nagyon kuriózum.
Igen, és azért egyedi, mert ez az öntött vas technológia Nyugat-Európában csak a 18. században jelenik meg. A hunok, az ázsiai hunok, mongolok úgy mondják hunnu, Krisztus előtt, második században már ismerték.
Mert annyira fejlettek voltak.
Igen, a vas technológiájuk, és ilyen üst a világon 2 van. Analógiája bronzból több száz, de öntött vas eddig csak 2 került elő.
És ugye doktor úr egyetemen oktat. Ezt a diákok, hallgatók hogyan élik meg, hogy úgy gondolom, hogy ez nem egy mindennapi oktatási tananyag, tehát ez egy kuriózum. Mit jelent ez a diákoknak, és önnek mit adnak a diákok?
Diákok szeretik ezt, hiszen nem csak beszélek a dolgokról, hanem meg is mutatom. Tehát teszem azt, hogy egy hadtörténet óra van, akkor beviszek szabját, beviszek íjat, sisakot nekik, és nem csak beszélek róla, hanem kézbe foghatják, megpróbálhatják a súlyát, megpróbálhatják a méretét. Itt nem harcról van szó, de mégis kézbe fogni. Azt is tudják, hogy amikor arról beszélek, hogy lóhátról hogy lehet lőni lőfegyverrel vagy íjjal, azt nem csak olvastam róla, vagy főleg nem számítógépen modellezem, ami nagyon messze van a valóságtól, hanem a valóságban meg is csinálom ezt. Tehát lóhátról is lövök, itt az előadásomon motorbiciklőről is lövök.
Igen, azt tanúsítható.
És minden 2 hónapban meghívom a diákokat hozzám a kertbe. Ez általában egy kis kolbászsütés, szalonnasütés, tejázás, sörözéssel egybe van kapcsolva, de az úgy szokott zajlani, hogy eljönnek, mondjuk 10 óra körül, és az első 20 percben vagy fél órában nem órát tartok nekik, de olyan tárgyakat viszek ki a kertbe, amit nem tudok bevinni egyetlenre. Tehát például egy acélból készült vértezetet, ezt nem tudnám bevinni. Kiviszem a kertbe, sisakkal együtt, vagy magyar népviseleteket, csizmától kezdve egészen, például pásztorbundáig, hímzett bőrbundáig.
Ezeket honnan gyűjti be? Vagy hogy tud ilyenekre szert tenni?
Igen, az egész életem ilyen volt. Váromok, elhagyatott kolostorok, padlások, falusi csűrök, tehát nagyon sok minden helyről van.
Akkor az égiek segítenek ezeknek a felfedésében.
Igen, és úgy tartom. Ez egy jelképes mondás, hogyha az egyik kezem kap az égtől, a másik kezem ad a földnek, ezt tovább kell adni. Ahogy az Új Szövetségben, a Szentírásban olvashatjuk, hogy mi haszna van a gyertyának a sötét szobában, ha meggyújtják, de leborítják egy szakajtóval, egy kosárral. Annak semmi haszna. Ha nincs kinek világítson, nem világít valakinek a gyertya, akkor nincs értelme, hogy meggyújtsák. Tehát ezért én fontosnak tartom, hogyha volt olyan adományom, hogy ezeket összegyűjthettem, elutazhattam oda, láthattam, akkor azt továbbadjam.
Az utókor számára továbbadjam.
Igen, ezt másképp nem is látnám értelmét. És akkor kijönnek a diákok, bemutatok nekik egyre népviseletet, akkor marhakolompot, csikócsengőt, zörgőt, kecskezörgőt kiviszek, nyergeket. Az első fél óra 20 perc ilyennel telik, és utána egy szabad beszélgetés, sütögetés közben, poharazás közben, és úgy telik el a nap. És két havonta egyszer kijöhetnek. Van, amikor jurtát...
Ez óriási állítok. Lehetőség a hallgatók számára is.
És a külföldi hallgatók is szeretik, hiszen minden fél évben van egy külföldi hallgatócsoportom, ez az Erasmus programon keresztül, koreaiak, japánok, hollandok, olaszok, mexikóiak, törökök, amerikaiak.
Nekik pedig ez egy igazi kuriózum.
És szeretik, csodálkoznak a közvetlenségemen. Az, hogy leülök a tűz köré, egy kőre vagy egy fatörzsre. Vannak olyan egyetemek, ahol ez szinte elképzelhetetlen, hogy a tanár leüljön a diákjaival. Én pedig leülök, együtt sütögetünk, kolbász, szalonnát, kenyeret. Van, akit megtanítottam szalonnát sütni, mert nem tudom. Mondtam, hogy jó, akkor vágunk egy szelet szalonnát, kenyeret, hagymát, nyársat készítünk, és így kell sütni szalonnát. Olyan holland diákon volt, hogy 15 év után is visszajár Magyarországra, megkeres, és volt, amikor biciklivel jött Hollandiától egész Magyarországra vissza, mert mondtam neki, hogy az én őseim ellovagoltak odáig, de a hollandok úgyis nagy kerékpáros nemzet, te gyere el biciklivel, eljött.
Az egyetemberkein kívül még merre felé szokott megfordulni a tanár úr?
Rendszeresen én a Duna Televízió Dunaház programjában veszek részt, ez azt jelenti, hogy két havonta leutazom Toroszkóra, és a helyi közösségnek tartok a Dunaházban egy előadást. Téma mindig a helységhez kötődik, vagy Erdély történelméhez. Azon kívül onnan átutazom a következő napokban Tordára és Nagyenyedre. Két nagy református gimnázium van. Ugye a Nagyenyedi híres, az még késő középkori, fejedelemségkori, és az ottani diákoknak is, tanulóknak is tartok egy-egy előadást Erdély történelméhez kapcsolódó dolgokról. Nyilván az összmagyarság történetében szempontjából is fontos, de mindig kapcsolódik Erdély eseményekhez. Ez egy egyéves program. Azon kívül vállalok előadást, ahova hívnak. Utóbbi időben többször hívtak Dunaszerda helyre, az MCC szervezésében, a Mátyás Corvinus Kollégium szervezésében, szintén magyar történelemről. Március 15-én nyilván az 1848-as forradalomról és szabadságharcról, a szabadságharc részéről, hat történetről. Két héttel ezelőtt pedig, május 9-e nem olyan rég múlt el, a második világháború, pontosan a Magyar Honvédség részvétele a második világháborúban, de szintén ez rendhagyó, én mindig rendhagyó órát tartok.
Ezt el tudom kezelni.
Vittem egyenruhát, sisakot, kulacsot, szúronyt, tehát nem csak elméletben beszéltem róla és vetítettem, hanem a tárgyakat, illetve azok használatát gyakorlatban is mutattam. Annak idején a tényleges katonai szolgálatom idén én ejtőernyős voltam, ejtőernyős felderítő, tehát nagyon jó kiképzésem volt, és ott is elsajátítottam a különböző fegyverek kezelését. Jelenleg tartalékos vagyok. Mai napig tartalékos katona vagyok, az első területvédelmi ezred 30. zászlóajának a zászlósa. Ezért is vállaltam Koszovóba is szolgálatot, meg amikor a honvédség hív valamilyen bemutatóra, nyilván elmegyek. A múlt hónapban Tatán voltunk a Klapka György laktanyába, az első páncélos dandár szervezésében Ott modern katonai védőfelszerelések mellett a hagyományos közelharci fegyverek használatát mutattam.
Hát úgy gondolom, hogy ez is egy óriási lehetőség volt, hogy a közönség betekintést nyerjen az ön munkásságába.
Én nagyon hálás vagyok a lehetőségnek, hogyha taníthatok, harci bemutatót tarthatok, és legyen az akár honvédségi laktanya, legyen művelődési ház, legyen egy motoros közösség, ahol most is vagyunk. Különben nagyon örültem, hogy jöhettem, mert már voltam.
Mi pedig örülünk, hogy itt lehetett velünk, és megosztotta ismét az utókor számára, illetve a motoros rendezvényen résztvevők számára a tudását, és egy kicsit betekintést nyerhetünk azon életébe.
Én köszönöm a lehetőséget.
Tisztelt tanár úr, köszönöm szépen a beszélgetést, a jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom további életútjára.
Én is köszönöm még egyszer a lehetőséget, és mindenkinek jó egészséget kívánok.
Én is azt kívánom önnek.
Kedves hallgatóink, dr. Hidán Csaba László régész történész, harcművészet oktatóval Hajdú Mária beszélgetett.